Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk! Azt írja Flutus hallgató, jó reggelt! Felébredtem, kezdhettek. Gyöngyösen szemerkél az eső. Hát így váljon valóra Flutus hallgató minden kívánsága. Megírta, és ennyi. Nem mondjuk azt, hogy a Millás reggeliben itt a Rádió Café 98.0-án minden SMS kívánságot ma valóra váltunk, de egyet minden esetre már megtettünk. Ács Gábor kollega volt a meglepetés koordinátor.
Mihálovics András, a másik műsorvezető, aki azt mesélte nekem, hogy tegnap valamiért nem volt olyan jó a hangulat, igen, mint szokott lenni, hogy a hallgatók is ecseteskedtek sokat, igen, és nem csak Edével, mert azt megszoktuk, hanem...
Úgy általában minden rossz volt, minden rossz, a saras eső helyett, sáros eső, mindenki ezen.
Én ezt nem bírom elképzelni, hogy ma is így legyen.
Ma nem, mert ma felszabadultunk, elment ez a nyomás, jött ez a front, ez elmúlt az agyam.
Megjött a sáros eső.
Saras.
És már el is megy ez a lényeg.
Na, megy. A következő...
Elküldtük Flutusnak Gyöngyös felé, mert innentől már éppen halad kelet felé. Úgyhogy mi már nagyjából túl vagyunk rajta.
Igen. Engedessék meg egy szolgálati közleményt, gratulálok a J-Lo fogadás nyertesének, Ács Gábornak, mert hogy hát ő nyerte azt a fogadást, talán még emlékeznek az egybegyűltek, hogy én azt tippeltem, hogy Jennifer Lopez budapesti koncertjére 24 órán belül elkelnek a jegyek. Nem. És ez egy kólát érdemelt, de
hát hibás kóla
ne
érkezett.
Fogadjatok Ács Gáborral semmibe, ha csak egy 73,5 oldalas szerződést előtte nem írtok a fogadás mikéntjéről, tárgyáról, alanyáról, lebonyolítási módjáról, és ezt nem szűri át a MOL és a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Gazdasági Versenyhivatal Compliance csoportja. Akkor ráfáztok, mint én, mert megjelentem egy számomra ismeretlen milyen márkájú kóla ez?
Freeway. Ez fölmerült, az nem
Freeway kólával, ez ránézésre egészségtelen ugyan, viszont legalább nagyon olcsó, és azt mondta, hogy hát én cukrosat nem iszom. Úgyhogy most mehetek vissza, és 347 forintért vehetek egy cukormenteset. Egyébként ott álltam 10 perc, nem viccelek, 10 percen keresztül, hogy cukros, nem cukros, mondom, megpróbálom felidézni azoknak a termékeknek a címkéjét, amelyet fogyasztottál. Nyomokban nem, hát mondom, majd az lesz, ha cukrost hozok akkor, hogy mi ez a lónyál, az a kis élvezeti érték, és kivész belőle, gondoltam én, hát mondom, egyszer élünk egy cukrosat, és erre tessék.
Hát... A szándékot értékelem, abszolút, 100 pont, tökéletes.
Én megadom a tartozásomat.
De hát azért a hibás teljesítést azt nem lehet elfogadni, igen, mert precedens teremtenénk, úgyhogy legközelebb, ha betérsz a Lidlibe, akkor a másik, egy polccal odébb kérlek, hogy turka, ezt felajánlom itt.
Volt, akkor töltötték fel, és ez a vicces az egészben, hogy a cukros és a nem cukros verzióból ezt volt a nehezebb megszerezni, mert ez el volt ásva valóban még néhány palackkal, miközben a cukormentes elöntötte az egész üzletet. Na mindegy. Ebből gondoltam egyébként, ez is egy jel volt, hogy mondom, a cukros jobban fogy, akkor biztos finomabb vagy. Nem.
Na, kellemesen behűtötted, lent hagytad a kocsiban éjszakára.
Lent hagytam, hogy fogyasztási hőmérséklet.
Mondom, teljesen jó, teljesen jó.
Azon kívül csak kaptál egy csokoládét, és hoztam neked, tehát én most már apád helyett apád vagyok. Még köszönöm ruhát szépen. Nem vettem ma, de hosszú még a műsoridő, úgyhogy lehet, hogy arra is sor kerül majd.
Hát apám mondta azt tínédzser koromban, hogy inkább ruházak, mint etetlek, úgyhogy ebbe az irányba elmehetünk, úgyhogy szeretettel várom. Nem leszek olyan kritikus, mint a cukros kóla esetében, megígérem. Na hát nagyon köszönöm, köszönöm, köszönöm.
Na,
azóta se fogytak el a drága égek, úgy látom, J-Lo-ra.
Az a baj, ellenben... hogy a középosztálynak nincs pénze Jennifer Lopezre, én azt gondolom. Nagyon megviselt az elmúlt évek inflációja a magyar középosztályt, és nem tud nyomorult 100 000 forintot kifizetni egy koncertjegyre. Szerintem ez, ha valami kormányunknak ez a legnagyobb szégyene, hogy
hát,
ide jön a művésznő 30 évente egyszer, és akkor
hát ilyen Eto átlagbér negyedét kiperkálni egy
hát erről beszélek. Hát tetszett volna annyira... jobban felzárkóztatni a béreket az uniós szintre, akkor most pikpak nyertem volna valamit, mert azt ugye nem
hát vagy mondjuk
foglaltuk.
A vásárló ereje érne kicsit többet, mert ugyanannyiba kerülnek egyek gyakorlatilag máshol is a turnén, csak itt nehezebb előállítani azt a pénzmagot, ami igen. Szükséges ahhoz, hogy megnézzék. Hát, hogy is mondjam, a Fénykorán már azért jócskán túlesett művésznőt. Isten bizony nem akartam belemenni ebbe, de igen. Azért továbbra is jellemző, hogy sokan csak ebben a periódusban érnek el hozzánk. Na jó.
No, a következőt kell még tudni, hogy 2025. április 15-e van 6:37, és az Anasztáziákat és a Tasokat mindenképpen gratuláljuk meg nevük napja alkalmából. Az évfordulók közül néhányat kiragadnék. 1892-ben létrejön a világ egyik legnagyobb cége, a General Electric Company, már messze nem a legnagyobb, ugye versengenek ezért az Nvidia meg az Apple, mármint tőzsdei érték szempontjából, mielőtt megint ráébrednénk arra, hogy ma is bal lábbal kelt a hallgatóság, és kijavítanak.
Jó, remélem, hogy a Dow Jones Indexből ki is került már tök régen, már sok-sok éve.
Nekem is valami ilyesmi, de igen. Aztán 1912-ben szomorú nap volt, mert 2:20, tehát mire ha az akkori Millás reggeli beköszönt az éterbe, már elsüllyedt a Titanic luxushajó, jéghegynek ütközött 150 kilométerrel Új-Funland partja előtt, 1517 áldozata volt a tragédiának. Aztán 1923 először érhető el nyilvánosan az inzulin, ugye a cukorbetegek ennek nem kell bemutatni ezt az egész kis készítményt, hogy így fogalmazzak. Aztán meg elkezdődik a hírességek sétánya, kérlek szépen. Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Norma és Constance Talmadge először hagyják betonba öntött lábnyomukat a Chinese Theater előtt, ezzel kezdődik a hírességek sétányának a létrejötte, amely azóta is csak bővül, és ki tudja, hol áll meg, és ez nagyon így van jól. Aztán 1955 megnyílik az első McDonald's Illinois államban. Hát ezt még talán azok, akikről elnevezték, nyitották, aztán jött az alapító, és lenyúlta az egészet, mert a nevükhöz se volt joguk. Aztán 1958-ban a magyar forradalmi munkásparaszt kormány feloldja a személygépkocsi tartásának engedélyhez kötését is.
Jó, szabadon lehetett autót venni? Azt
hát már, ha ugye el. Valakinek volt pénze, és tudott venni. Aztán a TV Macinak van a születésnapja, amely még most is aktív, teljesen véletlenül belefutottam a minap, meg is lepődtem, hogy van TV Maci, de van TV Maci. 1963-ban volt április 15-én az első szereplése.
Azért már jóval kevesebben látják, vagy ismerik, mert a köpött a Maci kifejezés is, mintha kiköpött volna ezt. A legifjabbak igen. Már abszolút nem használják.
Tehát igen, az nem.
Használnak olyat, amit én nem értek, de hogy ez úgy eltűnt. Hirtelen. Igen.
Aztán még két szomorú dátum, kettős bombamerénylet volt 2013. április 15-én a Boston Marathon futóversenyen, illetve erre a napra esett 2019-ben a párizsi Notre Dame-nak a tűzesete, szerencsére azóta ugye a felújítás befejeződött. Na, nézzünk születésnaposokat, hogy dicsekedhessenek a mi születésnaposaink, hogy például egy napon születtek Leonardo da Vinci, itáliai reneszánsz festő, szobrász, művésszel, tudósra feltalálva 1452-ből. Aztán első Katalin, orosz cárnő, és ma mekkora bulik lehettek akkor, 1684-ben született az egyik legnagyobb orosz uralkodó. Aztán Bodrogi Gyulának kívánunk nagyon jó egészséget, 1934-ben született a Kossuth Díjas magyar színművész, a nemzet színésze, számtalan vidám percet okozott, és reméljük, hogy még fog is a közönségnek. Aztán Emma Thompson, Oscar Díjas angol színésznő, 1959-ből, nagyon szeretem őt is, a játékát, és hát, de talán egy kicsit nagyobb hatással volt rám az 1966-ban született Samantha Fox angol énekesnő, egészen más okból, mint Emma Thompson természetesen, de hát ezt kár lenne elhallgatni így szűk körben. Aztán Gianni Annoninak is nagyon jó egészséget és sok boldogságot kívánunk, lévén 1971-ben született a jeles olasz gasztronómus, szakács, műsorvezető, egykori kollégánk egy másik hasonló nevű rádióból. Na, hát ennyit hát, tudtam.
Nem vettél elő egy jó Európa kiadót, vagy egy jó Samantha Foxot? Egyiket
sem.
Meg vagyok lefve.
Mert hogy Jenőt nem említettem meg.
Jenőt nem
említetted
meg? Ja, nekem hagytad Jenőt, jó. Ja, mert Emma Thompson után ugrottál egyet, igen. Menj hát Jenő 1959-ben, egy napon, és egy évben, tehát Emma Thompsonnal ugyanakkor születtek, tehát 59-ben. Hogy is írja a magyar underground zeneszerző.
Dalszövegíró, gitáros, énekes.
Hát szerintem Mennyhárt Jenő, ő Mennyhárt Jenő.
Oké, az első zeneszámot meg küldjük mindenkinek, aki szereti. Unorthodox ez a címe. Szerintem a magyaroknak nem kell magyarázni, hogy mit jelent ez.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
No kérem, akkor nézzük a lapszemlét. Hát nekem az jött szembe egyből, hogy Donald Trump betiltotta, vagy letiltotta a Harvard Egyetemnek a támogatását. Ez olyan 2,2 milliárd dollárt, illetve hát nem letiltotta, befagyasztotta, akkor egészen pontosan így fogalmaznak az írásban, miután...
Igen...
Nem tett eleget Donald Trump követeléseinek a felsőoktatási intézmény, mert hogy azok példátlanok. Azt követelte például az egyetemtől, hogy csökkentse a hallgatók és az oktatók befolyását az egyetem ügyei felett, jelentsék a szövetségi hatóságoknak a szabálysértést elkövető külföldi hallgatókat, és biztosítsák, hogy minden tanszégen többféle világnézet jelenjen meg. Úgyhogy erre az egyetem azt mondta, hogy nem, erre befagyasztotta Donald Trump a támogatást. Csak hogy ne teljen el reggel Donald Trump ügyei nélkül. Kérem szépen, itt van még a Népszava egyik cikke, a KSH szegénységi adataival kapcsolatos aggályokat megerősítik, hogy azok nem mutatnak összefüggést a hivatal saját jövedelmi adataival sem. Erről szól egy cikk a Népszavában, valószínű, hogy manipulált adatokról van szó. Gábor András, a Tárki és Tátrai Anna Mária az ELTE statisztikusa fette fel ezt az apró malőrt. A Válasz Online-ban kifejtették, hogy miért gondolkodnak erről így, aztán természetesen a KSH tiltakozott, úgyhogy ebből egy újabb pulparlé kerekedett. Megszólalt Mellár Tamás, a KSH volt elnöke, jelenlegi országgyűlési képviselő, és példátlan adathamisításnak nevezte a történteket. Úgyhogy folytatódik a pulparlé ezzel kapcsolatban. Most éppen Katona Tamás nyilatkozik ebben az ügyben a Népszavának. Úgyhogy ő is azt mondja, hogy, és most hadd ne olvassak statisztikai terminus technikus, megerősítik, hogy nem mutatnak összefüggést a KSH szegénységi adatai a KSH jövedelmi adataival. Kérem szépen.
Én két cikket emelnék ki. Repülőteret és gyárakat álmodtak a Belgrád-Budapest vasút mellé, de ebből eddig nem lett semmi. Ez a címe a Szabad Európa anyagának, de nem ez a rész izgalmas szerintem, mert ezt már nagyjából eddig is lehetett sejteni vagy tudni. Most már hamarosan elkészül, tehát cikk egyrészt azt boncolgatja, pálya már áll, felsővezeték is nagyjából, de magában nyilván az is érdekes, hogy mekkora bulit akartak csapni, hogy jönne a kínai elnök és végutazná az egészet. Még esetleg nincs is teljesen kész, de hogyha a pálya már áll, akkor azon végig lehet menni, demonstratíve, de a szerbiai események miatt változott a helyzet, ott nem akarják tovább hergelni a nagy közönséget egy ilyennel, viszont a magyar oldalon, ami érdekes, amellett, hogy a csúszás az sok éves, most úgy néz ki, hogy novemberre elkészülhet, viszont továbbra sincs előlépés Bizber-ügyben.
Kérem!
Szóval a biztosító berendezést ragaszkodtak a kínaiak, hogy azt ők akarják adni. Az egész történet egyre több minden szivárog ki arról, hogy gyakorlatilag mindent benyelt a magyar fél. Tehát amit a kínaiak mondtak, hogy így akarjuk, abban semmiben nem volt. Tehát úgy, hogy van baromság az egész, tehát magyar szempontból nézve, sokszor beszéltünk róla, sokan elmondták szakmai szempontok alapján, de hamarosan elindulhat a forgalom minimális teherforgalommal és még minimálisabb személyforgalommal, mert hát nyilván arra kellett vezetni a pályát, amerre a legnagyobb város az talán 20 ezres sincsen, tehát nem amerre mondjuk emberek szeretnek utazni és amerre laknak, vagy amerre dolguk van. De hát ez egy régi történet, a biztosító berendezés kérdése, hogy a kínaiak azért erőltették, hogy kínai Bizber legyen, mert hogy ezt európai referenciának szánják, viszont továbbra sem hagyták ezt jóvá, továbbra sincs engedélye. Úgyhogy itt lesz, képzeld el, úgy néz ki, a kétvágányú, vadonatúj, villamosított, fantasztikus, 160-as vagy 140-es pálya, ezt nem is tudom, de hát ugye a túloldalhoz képest még ez is lassú, viszont megfelelő biztosító berendezés nélkül, úgyhogy vissza lehet élni, vissza lehet lépni az időben, úgy gyakorlatilag, hát ha nem is 100 évet, de mondjuk egy 50-60-at biztos, mert hogy a 60-as, 70-es években már a térközök működtek, a térközjelző, meg a vonat befolyásolás az nagyjából elkezdett terjedni, úgyhogy állomástávú követéssel vagy szépen megindulhat rajta a forgalom, úgy, ahogy az őskorban, mert hogy nem lesz biztosító berendezés, hogy a vonatok egymást követően haladhassanak. Úgyhogy zseniális lesz a rendszer. Igaz, szükség sem lesz rá, mert olyan minimálisnak ígérkezik legalábbis az első évben a forgalom, úgyhogy mit ecetesketsz itt, persze, majd még ráér, amikor esetleg sikerül fölfuttatni. A 800 milliárd forintot sikerült erre, vagy sikerül majd erre elkölteni, több mint a dupláját az eredeti terveknek, úgyhogy ez lesz majd, ha elkészül.
Igen.
Igazából azt nem értem, hogy itt írják, hogy próbálják nyomni, hogy mindenképp még a választás előtt ez meglegyen, de szerintem ez inkább cinkes, és ciki ezt átadni, és ezzel villogni, mint ez egész egy gáz, úgy, ahogy van. Úgyhogy ha ezzel akarnak villogni, az nem tudom, annak mennyi értelme van.
Kérek szépen, emiatt kevesebb idő jut annak kifejtésére, hogy néhány éven belül többszörösére nőtt a Magyarországon élő koreaiak száma. Budapesten és környékén egymás után nyíltak a koreai éttermek, sok szállodát tökéletettek meg.
Na, nekem is az lett volna a második.
Eltünedeztek a szállodákból és az országból, és lehet, hogy úgy ment el mellettünk a magyar-koreai közösség aranykor, hogy észre sem vettük, teszi fel a kérdést az Index. Aztán aztán egy nagyon érdekes, a kínai állami tévé részletes riportban számol be a magyarok megélhetési gondjairól, az árstopról, a rekordmagas inflációról, és kérem szépen egy egykori jegybankelnök, Bot Péter Ákos is megszólalt a kínai állami televíziónak a magyarok megélhetési gondjaival kapcsolatban.
Visszakanyarodnék, mert én végigolvastam, mert érdekesnek tűnt a telexes cikk a Metrón. Szóval igazából annyi történt, hogy a koreai cégeknek a hatalmas fejlesztéséhez érkeztek a szakemberek, tehát nem arról van szó, hogy nagyon szívesen jöttek volna ide lakni, élni, és a visszafejlesztés, de mondjuk nagyon durván néhány ezerről fölment tizen sok ezerre, és majd 24 után lefeleződött. De ez valószínűleg azért van, nagy részt azért van, mert hogy egy részük eleve csak ugródeszkának használta Magyarországot, máshova akar menni dolgozni, őket eleve így vették föl, egy csomó szakembert meg hazarendeltek. Magyarországon ezt nem kommunikálták, de otthon megjelentek Dél-Koreában ezzel kapcsolatosan hírek, hogy nagyon nagy leépítések voltak. Nyilván a magyar sajtó is a magyarokra koncentrált, és a dél-koreaiak is visszavettek. Most viszont lehet valami kis fordulat, mert most már úgy tűnik, hogy a mélyponton túl vannak, és most már van, ahol felvétel is van. Viszont a rájuk specializálódott, tehát dél-koreai éttermek, nekik szolgáltatásokat nyújtó kisvállalkozások helyzete az elég kellemetlen. Most nagyon röviden összefoglalva, igazából hát nem vettük észre, hát azért nem vettük észre, mert hogy igazából nem nagyon mocorogtak más körökbe, inkább a saját helyeiket használták.
Utolsó hír, az Európai Bizottság már szerdán tárgyalhat arról, hogy megemelik a dohánytermékek adóját, ami 30%-os drágulást vonna maga után a Bild értesülései szerint. Kérem szépen, és nem csak a hagyományos cigarettákra vonatkozik majd, hanem a dohányhevítéses termékekre, az e-cigarettára, sőt a snüszre is. Na jöjjünk akkor tőzsdével a továbbiakban.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Budapest értéktőzsde 1,2%-os plusz, ez úgy jött össze, hogy minden vezető papír erősödni tudott, és a forgalom olyan átlagoska volt. Mondom a részleteket, a legnagyobb nyertes az OTP volt 1,3% fölötti plusszal, 23.550-ig ment fölfelé a bankpapír. Aztán követte a 1,5%-ot erősödő Telekom, 1614 forinton landolt a távközlési papír, a MOL 1,3%-os plusszal zárt 2876 forintról, kezd ma a Richter beért a 0,4%-os plusszal, de pluszban zárt legalább 10.280 forinton egészen pontosan, és úgy kell elképzelnünk a mai reggelt a deviza piacon, hogy 410 forint 30 fillér körül van az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk, egy amerikai dollár pedig 361 forint 40 fillért ér a nemzetközi börzei hangulatról tanult kollégám, a boldog Freeway Cola nyertes Ács Gábor fog beszámolni.
Amerikában csökkent a változékonyság a múlt heti egészen elképesztő kilengések után. Úgy tűnt a nap elején, hogy egy...
Halálkereszt. Arról beszéljél. Hát vedd már észre, hogy ez egy szórakoztatóipari termék. Ezzel kellett volna kezdeni.
Majd mindjárt eljutunk a halálkeresztig.
Jó, bocsánat, igen. Én vagyok a hülye. Bocsánat.
De mondd el, azt neked hagytam, azért is tettem
nem,
oda.
Nem. Vannak, szóval, akik ehhez nálam sokkal jobban.
A hétvégén egy kis... Hát Trump hozta a szokásos formáját, először eltörölt egy csomó vámot, aztán kiderült, hogy mégis lesz enyhe pluszban reagáltak a piacok. Először meghúzták őket, a Nasdaq majdnem 2%-os pluszban is volt. Utána délelőtt elkezdték visszaadni, hát megjelentek a piros számok, index szinten is, a Russell is, és a Nasdaq is mínuszos lett. Ez viszont már vételi el volt, ott megint megvették, csökkentek a kilengések, és onnan picit ismét fölfelé ment, és 1% alatti, de pluszokkal zárt, tehát messze nem a napi csúcsokon, azt a délelőtt érte el, de legalább nem is estek vissza a mínuszban, tehát csökkent a változékonyság, és egy nagyon enyhe kedvező hangulat alakult ki a nap végére. A 11 S&P szektor közül 10 fölfelé tartott. Ebben segített az is, hogy elindult a gyors jelentés szezon, és a Goldman Sachs egy jó jelentést hozott ki, ezért a pénzügyi részvények kifejezetten jól teljesítettek. Na, mit jelent a halálkereszt?
Mondom, te dekódoljad, légy szíves.
Hát ez egy nagyon érdekes technikai jel, hogyha az 50 napos mozgó átlag...
Az, amikor a Gede elkezd bunkertásni és élelmiszert felhalmozni, nem? Mert ő csártista.
A csártista, igen. Az 50 napos mozgó átlag a 200 napos alá süllyed, ez eladási jel szokott lenni, ugyanakkor kimutatták a szakértők, hogy azt hiszem, hogy egy 2 hónapon túl meg már 50-50. Hogy ez most mit mutat, tehát lehet, hogy utána, tehát amikor a nagyon-nagyon baljósnak tűnő technikai jel sem olyan egyértelmű, mint szokott lenni. Mindenesetre régen volt ilyen, régen jött elő ez a kép a grafikonokon, ezért most erről sokat lehet olvasni az amerikai pénzügyi sajtóban, hogy most éppen milyen irányba mutat, majd az nyilván majd utólag derül ki. Én nem lennék meglepve, hogyha az amerikai alul teljesítés folytatódna, de ez úgy is előfordulhat, hogy mondjuk ők itt maradnak, mindenki más meg följebb egy, meg úgy is, hogy nagyobbat esnek, mint a világ nagy része. Hát sok múlik nyilván Trumpon, aki kiszámíthatatlan. Meglátjuk.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Jön Spicó! aki lánykori nevén Schmidt Andrea, ő fog majd híreket mondani nektek, aztán jövünk vissza Budapest rovatunkkal, meg kicsit nyugdíjazunk, és etcetera, jó lesz, meglátjátok.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7-es óra 10-es perckor folytatódik a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeli műsora. Megreggelizett, elégedetten hátradőlt, és alig várja a szellemi szakmai kihívásokat Ács Gábor.
Na most én rólad mit mondjak el?
Sem.
Végdumáltad,
nekem idő-ablakom van.
Az elmúlt néhány percet.
A Tíri Gladiátor iskoláról közölt képet mondja, dobjál fel nekem is labdákat, hogy ne csak te fürdőzz a dicsőségbe, én is csaphassak le néhányat ezek közül.
Hát a gladiátor hallgató... már annyiszor földobtam, azt már
hely, ha én egyszer ott a Tíri Gladiátor arénában megmérettethetném.
Azt nem láttam, még... azt csak kitaláltad azt az üzenetet.
Köszi. Kedves hallgatók, nekem ne írjatok, úgyse adja át az Ács az üzeneteket, sajnos nála van.
Azt mondja,
bölcsek kövére.
Vannak most... fontosabbak. Például a General Electric megszűnt tavaly április 2-án. Jó, nem ilyen egyszerű. Három részre bomlott, és az utócégek azok ugyanúgy működnek, még a tőzsdei tickerje is tovább él, aztán az Aerospace viszi tovább, tehát megvannak, csak fölbomlottak. De hát én is nagy General Electric ügyfél voltam, mint Budapest Bank.
Na tessék, bizony,
ugye,
én is.
Itt voltak hosszan Magyarországon, ráadásul. Jó, sokáig. Illetve több területen is, de hát a Budapest Bank talán, ami a leginkább kézenfekvő volt, hogy átlag magyar emberek is ügyfelei lehettek. Aztán, kedves hallgató, kinek van idős kutyája? Vera kérdezi. Tudtátok ugyanazok a gondok annak velem, egy idős emberre? Vizelet visszatartási
bizony.
Gondok, nem jól hal, nem lát, él, nem tud aludni, ezért ugat. Türelem, azt oké, de hasznos tanácsokat el. Hát, ha valakinek van Verának. Jelzem, fiatal kutyának is
igen, ott meg
vannak
más,
vizeletviszatartási
igen.
problémái elég sokáig.
Mindketten érintettek mindig, vagyunk úgyhogy... öreg kutya ügyben, úgyhogy nem tudunk jó tanácsot adni, ugyanis minden eset más. Gáborral beszéltünk az ő öreg kutyájáról, én elmondtam az én öreg kutyámmal.
Nem az én kutyám.
Bocsánat, elnézést, mert megint csak
ismét
pontosan.
Ismét kikérem magam.
Az Ács Gábor családi kutyája.
Igen, a Ács Gábornak nincs sok köze hozzá, csak póttartalék vészhelyzeti gazdiként hagyja, hogy hivatkozzon magára. 160/200, ezt is megkaptuk, köszönjük szépen. Ez a pályasebesség a Belgrád vasútvonalon, a szerb
hittem,
oldalon és a magyar oldalon.
Jelentős mennyiségű hallgatót vesztettünk el a mély vasúti elemzésnek ne köszönhetően.
Nem volt mély.
Ugye...
Nem volt mély, hát tök egyszerű. Én csak a felszínt karcolgattam.
Gusztus dolga.
Állomástávú követés 2025-ben, vicc kategória nyilván. Na, mindegy. Ezek hirtelen. Mehetünk gyorsan tovább.
Jó.
Majd nézzük a többit.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Egy Népszava írással kezdeném, Óbudán tesztelhetik Rákos rendezőt, mert hogy a Halászbástyáról és a Margit hídról is látható lakótornyok épülnének a volt harisnyagyár helyén. Persze előtte módosítani kell a kerület és a fővárosi területrendezési szabályzatot. A főváros megfizethető lakhatást kérne a hozzájárulásért cserébe. Környezetvédelmi hatóság eljárást indított az Óbudai szigetre gyalogos hidat építő ingatlan fejlesztő ellen. A Bogdáni út Szentendre út kereszteződésébe épülő új negyed engedélyeztetésének első lépéseként Összesen 10 épülettömb, illetve egy 1800 férőhelyes mélygarázs épülne az egykori harisnyagyár helyén. A 3,5 hektáros területre 23 ezer négyzetméternyi lakást és irodát húznának fel, meg üzleteket is. És tornyok is lennének, két lakóház 65 méteres földszint plusz 19 emeletes lesz, további három épület 51 méteres, még a fennmaradó 5 földszint plusz 11 emeletes, ami 39 méter magas lenne, 1300-1400 lakás és 6500 négyzetméter iroda lenne ott, a tervek azonban még nem véglegesek. Ennyit akkor erről. Lesz itt akkor felhőkarcoló.
Miért? Ezért szívsz most a dugóban az M1-es M0-as csomópontban, a vezes.hu járt utána, hogy miért úrják másokat szor. Hát itt vannak a technikai részletek, a lényeg az, hogy miután az M1-esnek a felújítása, meg szélesítése, azt hiszem, indul, ezt a csomópontot előtte mindenképp rendbe kell tenni, és közben kiderült, hogy nagyobb a baj, mint amit amire gondoltak, ezért tovább is fog tartani.
Ajaj.
És egy kilométeres hosszúságban, másfél méter mélységben, három sávban, 15-16 méter szélességben kell visszabontani a pályát, majd újraépíteni a teljes szerkezetet 7 rétegben. És hát kerestem a cikkben, hogy akkor mikor lesz kész, az nincsen benne. Tehát azt valószínűleg nem tudják, igyekeznek, de nem tudni. Szóval még egy darabig még maradni fog az a túrása.
Kérem szépen, újabb budapesti főút újulhat meg, az ülői úton ráadásul kiépületnek a hiányzó kerékpáros kapcsolatok is. Most zajlik a lakosság észrevételezés a beruházásról. Társadalmi egyeztetést indított a BKK, lehet megnézni. A tervezési szakasz a Nagyvárad tértől az Ecseri útig tart. Az irányhelyes elválasztott kerékpársáv kialakítása az egyik feladat például, és magasabb minőségű, komfortosabb kerékpársávok épülnek majd arra felé, illetve a hiányzó kapcsolatok is a Vágóhíd utca és a Gyáli úti kerékpársáv irányába megteremtődnek. Úgyhogy keressünk erre rá, mert én most nem mondom el azt a honlap címet, ahol hozzá lehet szólni, de most tessék elmondani a véleményünket az ülői úti kerékpársávokról, vagy hallgassunk mindörökre.
Nem tudom, az így segíti a MÁV a kerékpáros turizmust, az hogy
miért
került
segíti?
Ide, mert hogy semmi új nincsen benne. MÁV elmondta azokat, amiket nagyjából lehet tudni, hogy gyakorlatilag mindenütt lehet, meg hogy milyen ország kerékpár országbérlet, meg milyen dolgok vannak, meg növelik a kapacitást nyára, úgyhogy ebben nem mennék bele részletesen.
Jó, hát lassan indul az állatkerti kavalkád is, látványetetések, állattréningek, növénybemutatók várják a látogatókat szerdától. Légy ott elnevezésű új program sorozatában azt mondja, hogy szerdán délelőtt 10-től délután fél 5-ig, május 1-es és augusztus 31-e között pedig fél 6-ig, fél óránként valamilyen színes program várja a látogatókat. Lesznek oroszlánfóka tréningek, pingvinek vagy óriás vidra látvány etetés is, kérek szépen, és falánk pelikánok etetésére is sor került, szápasuli etetés, etc., etc. Úgyhogy érdemes kilátogatni a fővárosi állat- és növénykertbe is, ebben a szezonban is megunhatatlan egyszerűen. Na, menjünk tovább! Egy zene következik, de csak azért, hogy legyen időnk feltárcsázni nyugdíj szakértőnket, mert hogy jelentősen romlott a nyugdíjasok helyzete, majd bővebben kifejtjük, hogy miért.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Azt írja a hallgató, hogy milyen jó így reggel egy dühösen kiabáló nőt hallgatni, melengeti az agyvizemet, úgyhogy most hangnemet váltunk, egy nyugodt férfi embert fogunk hallgatni. Ő Farkas András, a Nyugdíjguru News alapítója. Szervusz, jó reggel!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Hát a téma az szerintem hasonlóan vérnyomás növelő lesz, mint az iménti zeneszám, mert hogy a nyugdíjasok helyzete jelentősen romlott, állítjuk mi, de ezt minden elemében neked kell majd kifejtened, mert hogy leszakadtak a nyugdíjak a fizetésektől, ez ténykérdés, meg nyilván az infláció is nyomot hagyott rajtuk. Mennyire nagy a baj, András, így az elmúlt évekhez képest? Mert mondjunk egy nyugdíjast, aki azt mondja, hogy ő elégedett a nyugdíjával. Biztos vannak ilyenek, mert vannak elég
sokan, hát
brutál nyugdíjak is,
akik
nem panaszkodhatnak.
Nagyon sokan elégedettek, legalábbis így a szavazóbázisok életkori megoszlása alapján elégedettek.
Igen, hát azért itt sokféle dolog keveredik. A mostani friss elemzések, azok a KSH kiadott egy összefoglalót a nyugdíjasok és a nyugdíjak 2024-es állásáról, és ennek alapján aztán elindultak az elemzések, és rögtön rossz számokat hasonlítottak össze rossz számokkal, de hát ez legyen egy kicsi apró technikai probléma. A lényeg az, hogy az átlag nyugdíjhoz képest a nettó átlagkereset a legfrissebb adatok tükrébe az 54,6%-ot tesz ki, hogyha havi szinten vizsgáljuk. Az elég pocsék adat, mert valóban volt ez 60-65% körül is korábban. Az más kérdés, hogy egy nagyon rossz keresethez viszonyítottunk egy nagyon rossz nyugdíjat. Most egy picivel jobb nyugdíj van, egy sokkal jobb keresethez viszonyítva. Így jön ki ez az 54,6%-os adat, de még ez is félrehord, hiszen a nyugdíjakat 13-szorosan kapják a nyugdíjasok, meg van 13. Uh-huh. havi, a kereseteknek meg 12 havi van, és ha éves szinten hasonlítjuk össze, akkor az átlag kereset, az átlag nyugdíjhoz képest, tehát az átlag nyugdíjhoz már 59%-ot ér el, ami egy kicsit már jobb arány. Az Unióban ez nem a legrosszabb, ez az 59%-os helyettesítési arány, de hát nem is a legjobb nyilván. Ha pedig a medián nyugdíjakat nézzük, azt tudjátok, hogy ez sokkal fontosabb szám, mert ez a tornasor közepén álló nyugdíjasnak a nyugdíját jelenti, az jelen pillanatban 212 000 forint, és ezt kell a nettó medián átlag keresethez viszonyítani, ami meg most 373 000 forint körül van, így egy 56-57%-os arány jön ki a medián nyugdíjra, a havi szinten nézzük, éves szinten pedig a 13. havi nyugdíjra tekintettel már egy 61% fölötti arány van, ez már egész elfogadhatónak tűnik. De mi a baj ezzel? Hát az a baj ezzel, hogy a nyugdíjasok relatív elszegényedés azért látszik ebből is, hogy folyamatosan zajlik, aminek az az oka, hogy amikor megállapítják frissen a nyugdíjakat, akkor az az úgynevezett valorizáció vagy értékkövetési eljárás miatt nagyjából követi az országos nettó átlagkereset alakulását. Tehát ha valaki 2025-ben elmegy nyugdíjba, akkor a nyugdíja összege tükrözni fogja azt az állapotot, amit a 2024-es országos nettó átlagkereset elért. Ezért van az, hogy az idei valorizáció szorzók 13,3%-kal magasabbak, mint a tavalyiak. Tehát halleluja, aki idén megy el nyugdíjba, az nagyon jól jár, még a tavalyi nyugdíjasokhoz képest is. Igen ám, de abban a pillanatban, hogy valakinek megállapították a nyugdíját, a már meglevő nyugdíjakat azt nem emelik az átlagkereset növekedésével, azt már kizárólag az infláció mértékével növelik, és az infláció az Magyarországon jellemzően, kivéve a két horror inflációs évet, jóval kisebb, mint amilyen tempóban nőnek a keresetek. Néhány kolléga azt mondta, hogy az utóbbi években egy árrobbanás egy bérrobbanás is bekövetkezett Magyarországon, tehát a bérek gyorsabban emelkedtek, mint korábban, miközben a nyugdíjak csak cammogtak az inflációs emeléssel, ezért az aktív keresők és a nyugdíjasok közötti olló az egyre szélesebbre nyílt, és ez az olló ez idén is tovább nyílik. Csak egy adatot hadd mondjak még, aztán nem akarom mutatni a hallgatókat számokkal, de a nyugdíjemelés idén, azt minden nyugdíjas tudja, 3,2%-os volt. Már akkor szívrohamot kaptak a nyugdíjasok ettől, hiszen az árak, azokat pontosan tudják, ha bemennek a boltba, hogy ennek a 2-3-4-szeresével gyorsultak. Tehát a nyugdíjemelés 3,2% volt. Miközben a minimálbér 9%-kal emelkedett, a garantált bérminimum 7%-kal, aztán az arról olvasnak, hogy a pedagógusok bére több mint 20%-kal, a vízügyesek bére 30%-kal, aminek a leginkább örültek, hogy a politikusok bére 13,3%-kal nőtt. Tehát azt látják, hogy ők is 3,2%-os emelésükkel eltörpül a nyugdíj a keresetekhez képest.
De, meg, ezt meg de erre elég még novemberben jön még egy kicsi, nem? Mert hogy az infláció magasabb a tervnél, nem?
Úgy tűnik most, igen, most már belátta a kormányzat is, hogy nem 3,2%-os az infláció, most éppen 4,5%-kal számolnak, de ha szakértő kollégákat kérdezitek, azért itt már többször elhangzik az 5% vagy a fölötti infláció, különösen a vámháború és egyéb nyalánkságokra tekintettel, de ha 4,5%-os országos átlagos inflációval számolnánk az egész évre, az azt jelenteni, hogy még plusz 1,3%-os emelést kapnának novemberben a nyugdíjasok, ami az átlag nyugdíjra vetítve egy havi 3000 forintos többletet jelent, ami szintén édeskevés.
Na jó, de hát most ne legyünk már telhetetlenek, hát ez majd hát áfa visszatérítés is.
Hát. Ja, hát ez a, igen, igen. Hát a pont a legutóbb, én is megnéztem, ugye hozzám is ezrével ömlenek a kommentek, meg a kérdések, és nincs, hogy úgy mondjam, a népszerűségi listán nem áll a tetején ez a részleges áfa visszatérítés a nyugdíjasok, nem azt mondják a nyugdíjasok, hogy tessék emelni a nyugdíjakat, ne ilyen eseti biciklacakokkal szórakozzunk. A nyugdíjasok jobban örülnének annak, ha mondjuk mindenki kapna plusz 10.000 forintot, vagy 15.000 forintot, amit ugye a kormányzat azt lebegtette, hogy akár havi 15.000 forint is lehet ez a bizonyos részleges áfa visszatérítés. Hát persze, hogyha az egész nyugdíjat sárgarépára költjük, akkor kijöhet ez a részleges áfa visszatérítés. Egyébként nehezen, és azért ők inkább azt mondják, hogy akkor tessék megemelni még plusz 3-4-5-6%-kal a nyugdíjakat, és akkor mindenki a pénzénél van, és akkor tényleg örülhetnek a nyugdíjasok. Hát csak az a baj ezzel, hogy ez őrült sokba kerül. Ugye annyit tudjatok, hogy 1%-pontnyi emelés. Tehát, hogyha nem 3%-kal, hanem mondjuk 4%-kal emeljük a nyugdíjakat, az 62 milliárd forint plusz azonnal. Tehát, hogyha valaki 5%-os emelést szeretne, akkor az egy 300 milliárdos plusz tétel abba a költségvetésbe, ahol most éppen a üresség kong, és nem a pénzbőség bugyog. Úgyhogy a nyugdíjasoknak ez a részleges áfa visszatérítés az azért jó, mert ez egy halasztott költség, havonta kicsi összegben jelentkezik majd, és egyelőre még senki nem tudja, hogy fog ez megvalósulni.
Azért én csodálkoznék, ha nem kapnának még valamit. Hát nyilván nem egy általános emelést, aminek havi költségvetési vonzata van, hanem egy egyszeri kiadás, egy egyszeri valami édeskét a választások elé valami.
Hát 2021-ben emlékeztek rá, választások előtti év volt, és a maximális nyugdíjprémiumot kiosztották az összes érintettnek, az 80.000 forint a törvény szerint, azt meg is kapta mindenki. Ez se egy kis tétel, mert ez már majdnem akkora tétel, mint 3 heti nyugdíj, ha belegondoltok. Ezt az összeget gyakorlatilag most 2025 novemberében is lehet úgy dönteni, hogy adunk nyugdíjprémiumot a nyugdíjasoknak. Ilyenkor ugyanis a kormányzatnak van egy általános felhatalmazása a nyugdíjtörvényben, hogy a nyugdíjasok javára bármikor eltérhet, ha úgy ítéli meg, hogy megengedi ezt a költségvetést. Hát ha úgy ítélik meg, akkor lehet novemberben is, akkor ugyan nem járna most nyugdíjprémium, mert a feltétele annak hivatalosan az, hogy 3,5%-os legyen a GDP növekedése, hát az olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől jelen pillanatban, de attól függetlenül döntet ugye a kormányzat, hogy ennek ellenére ad nyugdíjprémiumot, ennek egyébként biztos, hogy örülnének a nyugdíjasok, mint ahogy annak is, hogyha mondjuk a részleges áfa visszatérítést úgy oldanák meg, hogy a jövő februári 13-a vagy nyugdíjat megfejelnék mondjuk egy heti nyugdíja. Sokféle megoldás elképzelhető, hogy közelednek a választások, egyre gálánsabb ötletek is felröppenhetnek még.
Van még egy pár dolog, amit tisztázni kell. A sajtó világgá repítette azt, hogy egyébként a férfiak és a nők nyugdíja között is jelentős szakadék tátong. Egyrészt ugye eleve sajnos kevesebbet keresnek aktívként, ezzel összefügg, meg másrészt, hogy 40 év után nyugdíjba mennek, tehát kisebb a szolgálati viszonyuk is. Akkor ennek a remek kezdeményezésnek ez az egyik hátulütője, ha én jól olvasom a számokat.
Bonyolultabb az összefüggés, ugye ha az egész képet nézzük, akkor a férfiak nyugdíja átlagosan közel 40.000 forinttal magasabb, mint a nők nyugdíja. Csak közben elfelejtjük azt, hogy a férfiak azok átlagosan 4 évvel kevesebb ideig kapják nyugdíjat, mint a nők. Tehát, hogyha az egész élethosszíglani nyugdíjpénz áramlást nézzük, akkor a nők járnak jobban. Ha az a nő, aki csak 65 évesen megy el nyugdíjba, átlagosan az is 13%-kal több nyugdíjat kap összesen az élete során, mint egy férfi. Ha pedig valaki a nők 40-nel megy el, tehát az a hölgy, aki mondjuk 60-61-62 éves korában már nyugdíjas, ők 25%-kal több nyugdíjt fognak kapni átlagosan az életük során. Tehát nem mindegy, hogy egy pillanatfelvételt nézzünk havi szinten, vagy egy nyugdíjpénz áramlást nézzünk a várható élettartamok függvényében, és úgy, hogy a 13. nyugdíjat is beleszámoljuk. Tehát így a férfiak javára pozitív elmozdulás mutatkozik azzal, hogy az ő nyugdíjuk magasabb egy kicsit, mint a nőké, de ha már az élettartamok függvényében nézzük, akkor meg a nők állnak jobban a nyugdíjrendszerbe. Tehát mondom, ezt nem érdemes csak a pillanat felvételek.
Oké, van még kérdés, még pedig az, itt felhorgad a hallgató, hogy mi az, hogy brutál nyugdíj? Én nagyon kérem, hogy összességében vizsgáljuk a beszélgetéseket, ne ragadjunk ki egy nekünk tetsző vagy éppen nem tetsző mondatot, jelesül az én kérdésemet, mert igenis vannak olyan nyugdíjasok, akik milliós nyugdíjakat kapnak, ezt én pont veled beszéltem egyszer.
Kevesen.
De vannak.
A 500 ezer forint feletti nyugdíjat kap most egy kicsivel több mint 60 ezer ember. Na de 2 millió öregségi nyugdíjasunk van. Már maga az, ez a bizonyos átlag nyugdíj, amit emlegettünk, ami most 242.600 forintnál tart éppen most, ez is fölfelé torzik, pont a 60 ezernyi magas nyugdíjas miatt, mert ugye itt az összegekkel, amikor az átlagot számolunk, az fölhúzza az átlagot. Már maga ez a medián nyugdíj, tehát a tornasor közepe azt jelenti, hogy 212.000 forintot kap az a nyugdíjas, aki épp az 1 millió helyen áll a 2 millió közül, és hát már ez is nagyon kicsike a pénz jelent, és hogyha valódi helyzetet megtükrözzük, tehát megnézzük a KSH-nak ez az említett friss jelentését, ott az itt derül ki, hogy a nem hivatalos szegénységi küszöbünk, amit a úgynevezett ekvivalens mediánjövedelem 60%-át el nem érő keresetekkel rendelkezőknél húztak meg, ott 700 ezer nyugdíjas ennél kevesebbet kap. Ez valahol 170 ezer forint körül alakul most idén, tehát ebből 700 ezer ember nyugdíja az kevesebb, mint a úgynevezett szegénységi küszöb, és ebből a 700 ezerből van igazán nehéz helyzetben 300 ezer nyugdíjas, mert az ő nyugdíjuk meg nem éri el az úgynevezett mély szegénységi küszöböt sem, ami ennek a bizonyos ekvivalens medián jövedelemnek a 40%-a. Tehát ha az igazi képet nézzük, akkor van egy maroknyi jó magas nyugdíjjal rendelkező ember, van egy elég széles réteg, amelyik ott az átlag környékén összpontosul, és van 700 ezer nyugdíjas, akinek a helyzete nehéz, közülük 300 ezeré meg kifejezetten nagyon nehéz.
Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, pillanatfelvétel volt, nem éppen szívderítő, de számokkal alátámasztott. Köszönjük
Igen.
szépen!
Egy utolsó mondatot, ha megengedtek még, a nyugdíjrendszer azért fenntartható, mert szegények a nyugdíjasok, és hogy egy szegényebb nyugdíjrendszert könnyű fenntartani, ezt az bizonyítja, hogy a GDP arányosan a magyar költés a legkisebb az Unióban, összesen mi a GDP-nek csak 7,5%-át költjük öregségi nyugdíjakra, az Unió átlaga meg 10,9%. Köszönöm szépen.
Köszönjük a figyelmet, és most sport, helyesebben napközi. Köszönjük szépen Farkas Andrásnak, a Nyugdíjguru News alapítójának, hogy elmondtad mindezeket. Szép napot kívánunk!
Nagyon szívesen, szervusztok!
Szia! Szóval, ahogy említettem, a napközi percei jönnek egy kicsit az elhangzott beszélgetés oldásaként.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Gyártsunk egészségstratégiát, mit szóltok, drága hallgatók? Kérem szépen, mert hogy ebben a rovatunkban most éppen olyan egészségügyi témákról beszélgetünk, amelyek kiemelt figyelemre tartatnak számot, és különböző betegségek kialakulásának megelőzését, felismerését segítik. Az előzőekben ugye arról beszélgetünk, hogy sikeres életmódváltás, vagy egy egészségesebb élet alapja, hogy tudjuk, hogy honnan indulunk. Mindig ezt szoktam mondani, hogy falazzunk egy kályhát, és ez esetben ugye egészségügyben is lehet ilyet. Viszont akkor beszéljünk, hogy mi az az egészségstratégia, tehát mi a következő lépés, ha már megvan ez a bizonyos állapotfelmérés. Pódot Tamás, a Synlab Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatója van a vonal túlsó végén. Jó reggelt!
Jó reggelt!
No, hát ugye beszéltünk arról, hogy el kell menni egy alapos állapot felmérésre, és ott egészen érdekes dolgokat meg tudnak állapítani, tehát tudjuk, hogy mi az a kiinduló állapot, amin változtatni kell, és ugye itt már beszéltünk az okos leletről, amiben el is magyarázzák azt, hogy akkor a alacsony bilirubin szintnek példának okáért milyen hatásai vannak, és az hogy lehet azon változtatni. Na de! Hát ilyenkor ugye az ember néha a bőség zavarával találkozik, hogy itt a koleszterin nagyobb, ott a magnézium szint alacsonyabb, stb. Stb. Hogy kell ennek nekiállni? Hogy kell ezt a bizonyos, nevezzük így egészségstratégiát felállítani?
Én azt gondolom, hogy ha az ember a saját állapotával szembesül, akkor ugye arra van szüksége, hogy egy olyan segítséget kapjon, aki erre szakértő szinten tud válaszolni erre az állapotra, és tud neki abban segíteni, hogy milyen lépéseket érdemes megtennie a közeljövőben, az életmódját hogyan kell finom hangolni, vagy esetleg teljesen megváltoztatni. Erre kellenek ugye azok a szakértői konzultációk, amiket online módon lehet ugye igénybe venni, de esetlegesen, hogyha olyan állapotot lát mondjuk a labor leletből a szakember, ami valamiféle betegséget is hordozhat, vagy mutathat, akkor egyéb diagnózisokra is szükség van, tehát nem fogja feltétlenül megúszni az ember, mondjuk úgy a fizikai vizsgálatokat.
Na hát akkor itt jön a kézbe az, igen, hogy jó, de mikor, meg most itt előírtak nekem 5 vizsgálatot, mire arra mindegyikre időpontot kérek meg, nem tudom meg, mibe fog ez nekem kerülni, úgyis itt a húsvét, majd utána, aztán meg a nyaralás jön, akkor majd utána, de szeptember meg kell húzni a melóhelyen, a nyaralás után be kell hozni a lemaradás, stb. Ismerős élethelyzetek ezek szerintem mindannyiunk számára.
Szerintem abszolút reális a forgatókönyv, amit felvázoltál, de hogyha belegondolunk abba, hogy valaki szembesít mondjuk azzal, hogy milyen problémákkal nézhet szembe, és lehet, hogy szeptemberben nem a melóhelyet fogja az ember meghúzni, hanem az ágyat nyomni valamiféle betegség miatt, és ez milyen hatással lehet mondjuk az életének az egyéb összetevőire, akkor lehet, hogy egy szembesítés után és megfelelő drasztikusan rá lehet az embert arra ébreszteni, hogy időbe váltson életmódot, időben kezdjen valamit az állapotával. Nagyon sokszor használjuk ezt a megelőzés szót, szűrések, prevenció, stb. Ezek egyébként ma Magyarországon úgy néz ki, hogyha csinálunk mondjuk szűrést az átlag irodában dolgozó populációban, akkor az az elszomorító helyzet, hogy 40% lesz csak egészséges, 60%-nak lesz valamiféle problémája.
Hát, erre szoktuk azt mondani, hogy nem is megyek el orvoshoz, mert hogy úgyis találnak valamit.
Jobb nem is tudni, igaz? Igen. Így van. Mert hogy ugye egészséges ember nincs, csak nem jól megvizsgált, ugye van egy ilyen remek anekdota, de nagyjából egyébként 30% az embereknek krónikus beteg. A krónikus beteg, na ez az a probléma, aki ki fog esni a munkából hosszabb, rövidebb távon, tehát nagyon nagy problémát jelent egyrészt a munkaadónak, másrészt saját magának, hiszen hogyha ő szeptemberben meg akarta volna nyomni a munkát, ahelyett az ágyat fogja nyomni, akkor valószínűleg sokkal kevesebb pénze lesz, stb. Elkezdődhetnek olyan nem várt események, amiket meg lehetett volna előzni finom hangolással például. Uh-huh. Vagy mondjuk egy időben diagnosztizált esettel, és nagyon fontos szerintem azt, ahogy felvezetted, hogy egészségstratégia, hogy ez olyan fellengzősen nagyképűen hangzik, hogy az ember egészségstratégiát állít föl, de mondjuk, mint minden stratégiának itt is vannak ugye lépései. Mondjuk a lépés az, hogy ahogy mondtad, hogy a saját állapotommal legyek tisztában, járjak el szűrésekre, tudjam azt, hogy az az út, amin egyébként a hétköznapi életemet járom, az mondjuk jó-e, megfelelő ételeket eszek, megfelelő időben alszom el, stb. Ezek az összetevői az egészséges életmódnak. És ugye ezzel valaki szembesít, és én mondjuk meg is adom ennek az esélyt, hogy ez ellen tegyek, hogy minden klappoljon, akkor egyébként van esélyem arra, hogy szeptemberben a munkát fogom megnyomni, és mondjuk nem az ágya.
Uh-huh. Oké. Időhiányra van megoldás? Nem tudom én, van online konzultáció, vagy rábízzuk magunkat a már általad is emlegetett Dr. ChatGPT-re?
Hát én az online konzultációt javasolnám, tehát ott mégiscsak azért egy szakemberrel lehet élő szavas beszélgetést végezni, és a konzultáció során a szakember feltárhatja, átnézheti a leleteimet, feltárjuk a problémákat, és gyakorlatilag ő tud nekem a konzultáció során ajánlatot adni arra, hogy hogyan menjek tovább. Tehát gyakorlatilag lerövidítem az útvonalamat, hiszen nem egy mondjuk úgy, hogy bolyongás kezdődik az egészségügyi rendszer labirintusában, hanem gyakorlatilag meg tudja azt mondani a szakember, hogy hát ezzel a lelettel neked gastroenterológushoz kell menni. Egyébként már elérhetőek olyan szolgáltatások is, ahol esetleg már a időpontfoglalást is kérheti az ember a konzultáció során, és akkor gyakorlatilag egy ilyen gyorsítósávon érzi magát, mint a reptéren a fast track, ugye, és egyből megy a gastroenterológushoz, ahol el lehet beszélgetni a problémákról még mélyebben, és valószínűleg ez sokkal-sokkal jobb, mint a ChatGPT-t olvasni, mert nem tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia mikor mond igazat, mikor halucinál. Egyelőre ez a technológia még annyira nem kiforrott, hogy én mondjuk rátenném az egészségemet.
Vannak olyan mérföldkövek? Van mondjuk 2-3 olyan vizsgálat, amit mindenképpen, és lehetőleg előre véve tudjunk le?
Ugye az előbb említett okos lelet, ez a gyakorlatilag automata interpretáció, ami mesterséges intelligencia alapon a vérképből meg tudja becsülni 12 betegségcsoportnak a kockázatát. Ez mindenképpen fontos ezt elvégezni bizonyos időközönként, évente, fél évente. Ha az ember mondjuk nem egészséges, akkor vannak egyéb vizsgálatok is, de van a másik, ugye a kicsit ilyen tech guru, aki mondjuk szeretné az egészségstratégiáját megalapozottan a saját genetikai eredményeire alapozni. Ők egy kicsit mélyebben, ha belenyúlnak a zsebükbe, itt mondjuk gyakorlatilag mondjuk egy ilyen 100-200 forintos nagyságrendet, ha valaki elkölt magára genetikai vizsgálatra, amit ugye nem kell megismételni, hiszen a genetikánk azért az kevésbé változik az életünk során, akkor gyakorlatilag az egészségstratégiáját évekkel hosszabbíthatja meg, úgy értve, hogy évekre építheti föl, tudni fogja, hogy 35 éves kora után milyen vizsgálatokat, milyen időközönként iktasson be, lehet csináltatni olyan vastagbél rák kockázat daganat szűrést, amit vérből el lehet végezni, töredékáron ahhoz képest, ahogy amennyiben mondjuk egy tükrözés kerül.
És mondjuk nem is olyan megbízható az eredménye, nem? Tehát azért az...
Hát, de, ugye aki tünetmentes, annak nagyjából ugye a precizitással és a pontossága a vizsgálatnak az nagyjából olyan 90% környéke, tehát 90%-kal tudja megmondani valakiről azt ez a vérből készült vastagbél szűrővizsgálat, hogy maga a páciensnek van-e kockázata. Ugye ez úgy mész ki, hogy a vérben keresi a vastagbélben előforduló daganatoknak, ugye polipnak vagy rákos daganatnak a DNS maradványát. Ha megtalálható a vérbe, akkor ott bizony probléma van, és akkor el kell menni egy tükrözésre. Ha viszont nem található meg a vérbe, és tünetmentes az ember, akkor nem kell elmenni tükrözésre. Úgyhogy ez
ha én fontos. Ezt előbb tudom.
Hát igen, akkor ugye az ember...
De most nem néznének rám csodálattal, hogy te tényleg megcsináltad? Itt a jelenlévők is akár...
Igazából aki tünetmentes, annak érdemes ezt megcsinálni. Akinek tünete van, annak el kell menni a tükrözésre, hiszen a tünetet azt kezelni kell. Hogyha valaki tünetmentes, megcsináltatja mondjuk ezt a vizsgálatot, akkor utána biztonságban érezheti magát.
Jó.
Egy évig vagy 2 évig életkorától függ, illetve a genetikai adottságoktól.
Nagyon szépen köszönjük, akkor gyártsunk egészségstratégiát, ez volt a legfontosabb üzenet, végig is vezettük képzeletben ezen az egészségstratégia alkotáson a hallgatókat, folytatjuk legközelebb. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, szép napot!
Szép napot! Az elmúlt percekben az egészségstratégia fontosságáról, megalkotásának a módjáról beszélgettünk Póda Tamással, a Színlap Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatójával.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
No, nézzük akkor, mit ír a hallgató. Egy pici vélemény kettő témában. A nyugdíj az átlag alacsonyabb szinten nagyon rossz, ahogy látom szüleimet. 68 és 71 évesek, konkrétan olyan 140 ezer forint per hó fejenként, és emellett dolgoznak, hogy legyen pénz, és tenni való. Hozzáteszem, az átlagos kisebb dolgozók bére 300-400 ezer forint, azzal sem megy messzire egy 30-50 év közötti munkavállaló, és az ülőúti kerékpársáv kb. Arra jó, hogy aki elégedetlen, az még elégedetlenebb legyen. A kerékpár a szemszögből életveszélyes. A járdán kell szerintem kialakítani, ott védettebb. Én gyalogos, kerékpáros, motoros, autós is vagyok. Köszi a figyelmet, írja a hallgató. Ne nekünk, a BKK-n. Ott el lehet mondani a véleményünket az ülőút átalakítása kapcsán. Tükrözés alatt találtak polipot, az kimutatta volna egy vérvétel? Hát ezt később kaptuk, ezt az üzenetet, úgyhogy nem fogjuk tudni feltenni a szakértőnknek. Van-e még valami? Gabikám, kiszuszog a mikrofonba, szép napot
hát ez, mindegy. Maci, ezt tudjuk, igen. Ez
még egyszer egyértelmű. Mondom, hogy én nem. Nézd rám, tehát meg sem mozdul a fejemet se, az orrom lejjebb van a mikrofonnál.
Most
vannak
nem.
Emberek ebben az országban, nem koncentrálok, akik azt gondolják, hogy a lélegzetvétel, ugye, nyilván egy medvének teljesen más hangú és mélységű a lélegzetvétele, mint egy halandónak, és ezt egyesek apostrofák esetleg szuszogásnak, de a szuszogás legnagyobb hazai apostola az mindenképp Ács Gábor.
Hiába de... hárítasz, maszkó, teljesen mindegy, ezen már
most
túl
nézem,
vagyunk, ezt
amit pont
tudja,
mond a Maci, hogy a szája lejjebb van, mint persze, mert az orrod van a mikrofonba.
Nem a mikrofonba van az orrom, az lejjebb. Hát
nem, pontosan mondta, az orrod van a
technikusok mikrofonba. Azt mondják, a technikusok azt mondják, hogy ha lejjebb van az orrom, mint a, na mindegy, ez most már kevéssé hallgató barát, úgyhogy ez most mi lenne, ha híreket mondaná, és amíg etele vagy
én
valaki más
mindig,
mondja.
És mindig a mikrofonba beszél.
Kimenekült a témából, de hát idő van, úgyhogy jogos.
Alá,
édes jó Istenem.